Ez itt az ING Tempo. Tények, elemzések a makrogazdaságról podcast formában. Virovácz Péter vagyok, az ING Bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közérthetően tálaljuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket, és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a tempót.
Sziasztok, én Turay Ádám vagyok, az ING Bank Treasury értékesítési vezetője, és mai vendégem Virovácz Péter, a podcast házigazdája, aki az ING Bank vezető közgazdásza. Szia Péter!
Szia Ádám!
Arra gondoltunk, hogy most egy kicsit az ügyfelek oldaláról közelítenénk meg ezt a beszélgetést, és megpróbálnám valahogy felét tolmácsolni azt, hogy milyen kérdésekkel találkozunk az ügyfeleink részéről. Vágjunk is bele. Az elmúlt két adásban beszéltél magáról a háborúnak a hatásairól a pénzpiacokra, és előtte bizony volt bőven az inflációról is szó, és ha megnézzük, hogy most milyen hírek jöttek ki, MNB kamatemelős inflációval kapcsolatos legújabb információk, jócskán kapunk ügyfélkérdéseket arra vonatkozóan, hogy mi mit gondolunk, hogyan fog alakulni az infláció az elkövetkező időszakban Magyarországon, illetve a régióban.
Valóban kijött az MNB-nek a legfrissebb inflációs jelentése a márciusi előrejelzésekkel, és azt kell, hogy mondjam, meglepően reális a jegybanknak a helyzetértékelése. Én azt látom, hogy mind 2022-re, mind 2023-ra egészen reális képet festett föl. Hogy ne csak rébuszokba beszéljek, az MNB azt jósolja 2022-re, hogy valahol 7,5 és 9,8% között lesz az infláció, és én maximálisan egyetértek ezzel. Én is úgy látom, hogy jelen pillanatban még mindig felfelé mutatnak a kockázatok, és ez azt jelenti, hogy az én 9,1%-os előrejelzésem az bizony valóban közel kerülhet akár itt a jegybanki felső sáv közel 10%-os értékéhez. És meglepő egyébként az, hogy ilyen széles sávot mondott a jegybank, de ez is pont arra utal, hogy mennyire nehéz jelen pillanatban előre tekintenünk, mennyire nehéz előrejeleznünk a folyamatokat, hiszen nem hogy hónapról hónapra, de lényegében hétről hétre változnak az események, jönnek az új hírek, szankciók, fejlemények, és ezek nagyon komolyan befolyásolják bizony az inflációs kilátásokat.
És ha már kilátásokról beszélgetünk, ugye ti elemzők jellemzően az előrejelzéseiteket szoktátok megadni, mi pedig, akik az ügyfelekkel együtt beszélgetünk a valós folyamatokról, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy valójában mennyi az infláció, amire azért nyilván sokkal nehezebb választ adni, de azt láthattuk, hogy az elmúlt hónapokban rendre az inflációs előrejelzések, és ez nem csak a tiéd, hanem a piacnak az inflációs előrejelzése, az kvázi tévedett, mert az infláció egyre magasabb mértéket ölt, és ebben bizony a háborús helyzet sem segít, sőt a nyersanyagárak emelkedése, ami nyilván egy összefüggésében bonyolultabb folyamat annál szintén, hogy háború van, az láthatóan nem fogja segíteni az infláció alakulását. Mi a helyzet az érzékelt inflációval?
Jó, hogy ezt mondod, mert valóban itt ugye statisztikai számról beszélünk, és nagyon sok esetben, amikor én bemondok egy számot, az valóban a statisztikai mutatóra vonatkozik, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki számára ennyi lesz az infláció.
És a statisztikai mutató már tartalmazza a benzinástopp és
egyéb
mesterségesen alacsonyan tartott árakat is. Tehát ezek a számok, amiket az MNB prognosztizál, ezek figyelembe veszik azokat az energiaár sokkokat, amik az elkövetkező hónapokban várhatóan megérkeznek. Gondolok itt az olaj és a gázárnak a várható emelkedésére, illetve azt, amit egyébként a gabonapiacon látunk, hogy többszörösére emelkedtek a terményárak, tehát ezek mind-mind tovább fognak gyűrűzni a reálgazdaságban.
Ezzel számol a jegybank, ez benne van gyakorlatilag a komplett inflációs pályában. Ugye a jegybank úgy készíti ezeket az elemzéseket, hogy valami feltevéssel kell élnie. Mennyi lesz az olajár, mennyi lesz a gázár, hogyan alakul az euroforint árfolyam. Ezek mind-mind alapfeltételek ahhoz, hogy kirajzolja a növekedési pályát, vagy az inflációs előrejelzését. És gyakorlatilag a jegybank is azzal számol, hogy bizony magasan ragadhatnak ezek a nyersanyagárak, de azt egyelőre nagyon nehéz megjósolni, hogy ez mennyire lesz valós. Ugye, ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor lényegében azt látjuk, hogy folyamatosan egymásra rakódnak az újabbnál újabb sokkok. Ugye a koronavírus után elindult az újranyitás, jött az első inflációs sok. Ezt követte utána a tavalyi év végén az első energiaár sok, amikor megugrott a gázár, igazániból akkor szembesült a piac a keresletkínálat igen jelentős felborulásával. Majd aztán következett egyrészt az asszály miatt, másrészt a kínai igen erőteljesen megugró mezőgazdasági nyersanyag igény miatt a nyersanyagár robbanás a mezőgazdaságban. Ez lett tehát a harmadik sok, És amikor hátradőltünk volna, hogy talán most már úgy látjuk, hogy mire számíthatunk, bejött a háború és az ezzel kapcsolatos sokkok, akár a szankciók miatt, akár itt a feldolgozóipari termékek előállítási problémái miatt, akár a nyersanyagárak miatt. De ezek mind-mind összerakodnak, de nyilván csak úgy lehet előrelezni, hogy valamit feltételezünk, és egyelőre mindenhol azt látjuk, nem csak a jegybanknál, hanem más előrejelzésekben is, hogy itt nem nagyon térnek majd vissza ezek a mutatók a válság előtti vagy a háború előtti szintre. Innentől kezdve tehát igazándiból azzal számolhatunk, hogy egy teljesen új inflációs környezet előtt állunk, és hát visszatérve az érzékelt inflációra, ugye itt egészen addig azért viszonylag kordában lesz tartva a dolog, amíg működnek ezek az árstoppok. De mi van akkor, amikor lejár majd akár az üzemanyag árstopp, akár az élelmiszerekre vonatkozó árstopp? Akkor hirtelen lehet, hogy egyszerre ráengedni a piacra ugye a kormányzat az áremelkedéseket, de akkor az érzékelt infláció nagyon-nagyon erőteljesen megugrik majd, és ez azért fontos, mert hogy az ügyfelek kapcsán is mindig szóba kerül, nekik valamivel számolni kell, valami várakozásuk van a jövőre, és hogyha mindenki azt érzékeli, hogy egyre magasabb az infláció, akkor nyilván egy olyan képet alakítanak ki magukban, hogy bizony, akkor nőnek majd a költségeik, valamit ezzel kezdeni kell, ugye csökken a profit, hát akkor hogyan kezeljük, árat kell emelni, és ezáltal jön egy folyamatos úgynevezett ördögi kör.
De hogy látod, hogy mennyire tudja az MNB kordában tartani az inflációt a monetáris eszköztáron keresztül?
Jelenleg nem nagyon van más lehetősége a jegybanknak, én legalábbis azt gondolom, mint a kamatokon keresztül megpróbálni harcolni az infláció ellen. Nyilván ugye van több lehetőség, és erről már beszéltünk a korábbi adásokban, hogy milyen úton, módon tudná a jegybank kezelni ezt a helyzetet, de alapvetően itt elsősorban a kamatok azok, amelyeken keresztül a jegybank próbálja most felvenni a harcot az inflációval is itt. Ugye azt érzékeljük, hogy nem fog tudni az MNB, nem is tudom, csipgyárakat csinálni, hát nem tudja lenyomni az olajárakat. Amit ő tud tenni, az az, hogy megakadályozza ezt a fajta árbérspirált, megállítsa valahol azt az ördögi kört, amikor elkezdenek fölfelé szaladni az inflációs várakozások, és ezáltal gyakorlatilag belehergeli magát a gazdaság egy folyamatos inflációs spirálba. És hát nyilván ezt csak úgy lehet megtenni, hogy magasra emeljük a kamatokat. Ez a kamat egyrészt ugye megnehezíti azt, hogy sortolják a forintot, vagyis megpróbálja mindenki forintot gyengíteni, ugye megdrágítja ezzel ezt az ügyletet, ez megint csak képes lehet kordában tartani az inflációt. Másrészt nyilván a magasabb kamatkörnyezet azért visszafogja itt a beruházásokat, visszafogja majd a hitelfelvételt, és nyilván mindenkit inkább a megtakarítások felétől, ezáltal lehet hűteni a gazdaságot, és így lehet megtörni ezeket az emelkedő inflációs várakozásokat. De nyilván ehhez az is kell, hogy, vagy azt is mondom, hogy ez szükséges, de nem csak elégséges feltétel, hogy egész egyszerűen a háborúnak véget kell érnie. Addig nagyon nehéz lesz ezen az infláció ellen küzdeni.
Azért a háború mellett van még egy csomó sok, amit egyszerre érzékelteti a hatását. Hogy látod a növekedésnek az alakulását az elkövetkező két évben? Inkább egy ilyen stagflációs környezettől tart mindenki, amikor a növekedés az ugye lelassul, és az infláció pedig viszonylag magas szinten ragad. Erre fel vagyunk most készülve, van Magyarország, illetve a magyar gazdaság?
Egyelőre én nem tartanék a stagflációtól. Valóban az egyik lába az jelen van, nagyon-nagyon erőteljes az inflációs nyomás a magyar gazdaságban, de növekedési oldalon én egyelőre nem látok akkora problémát, hogy a magyar gazdaság mondjuk recesszióba süllyedne, vagy egy hosszabb távú stagnálás veszélye állna fent. És egyébként a jegybank friss előrejelzése is ezt mutatja. 2022-re azt mondja a Magyar Nemzeti Bank, hogy valahol 2,5-4,5% között lehet a gazdaság növekedése, jövőre pedig 4-5%-os növekedéssel számol. Ez pont azt jelzi számunkra, hogy alapvetően igen, idén lassulni fog a gazdaság. Lesz egy negatív hatása a háborúnak természetesen.
Inkább eleve nagyon magas volt a bázis.
És eleve nagyon magas
volt a bázis. Tehát alacsony volt a bázis az idénre.
Hát ugye van egy dinamikus növekedésünk, 6%-kal indultunk neki az idejévnek, hogy annyi lehet a növekedés, hát ebből farigcsálunk most lefelé a különböző negatív hatások miatt, de még mindig valahol olyan szerintem 4% körül lehet a magyar gazdaság növekedése, ami nagyon messze van azért a stagflációtól, de nyilván hát soha nem tudhatjuk, hogy milyen újabb és újabb negatív visszacsatolások jönnek a gazdaságba, ami lassíthatja a növekedést, de egyelőre mindenki azzal számol, nem csak a jegybank, hanem nemzetközi előrejelzők is, hogy alapvetően azért ez egy gyors helyreállás lesz. Tehát lehet, hogy elhúzódik a háború, de előbb-utóbb ez véget ér, és valójában innentől kezdve jön egy pozitív sok, amikor elindul a helyreállás, és ez egy viszonylag gyors helyreállás lesz. Tehát nem egy nagyon hosszú, elnyújtott válságról beszélünk, és innentől kezdve bízhatunk abban, hogy ezt a stagflációt sikerül elkerülni. Nem csak a magyar gazdaságnak egyébként, hanem a régiós országoknak is. Hát az euróvezet esetében azért már nem lennék ennyire biztos ebben.
Ha már egy régiót megemlítettel, akkor az egy visszatérő kérdés szokott lenni, hogy hogy állunk mi a régiós versenytársakhoz képest infláció és növekedés tekintetében. Ezt hogy látod most?
Egyelőre mindenki ugyanabban a lavorban evickél, tehát mindenki számára megérkezett a negatív sok a gazdaságban, legyen szó akár az ellátási láncokról, legyen szó akár az energia sokról, illetve hát ugyanez igaz az infláció tekintetében is. A legnagyobb különbség az talán abban van, hogy van olyan ország, ahol már kétszemjegyű az infláció, például a lengyeleknél, de nyilván mindenki máshogy próbálta megkezelni az inflációs sokot. Magyarország árstoppot vezetett be, Lengyelország szintén ezzel próbál operálni, ehhez képest például Csehország egy meglepően eltérő utat választott, ők úgy döntöttek, hogy már most elkezdik a költségvetési konszolidációt, elkezdik visszavágni a költségvetési kiadásokat, és ezáltal próbálnak meg, hát igazándiból gazdaságot hűteni. Nyilván itt jelenik meg talán leginkább a stagfláció veszélye, hiszen hogyha ők húzzák vissza eleve a gazdaság teljesítményét, és ezáltal próbálnak inflációt fékezni, hát nyilván hamarabb bele lehet csúszni egy stagnálás közeli állapotba.
A cseheknél nem lesz választás két hét múlva.
Ez így igaz.
Ez egy fontos tényező szerintem. Viszont még egy fontos dolog, hogy a hitelminősítők hogyan látnak minket. Ugye ezt az elején megbeszéltük, hogy a hitelminősítőkkel kapcsolatban azért erre megemlékezünk. Jelen pillanatban mikor kell számítanunk arra, hogy a hitelminősítői bejelentések azok Magyarországgal kapcsolatban megjelennek, és a korábbi egyébként az én emlékeim szerint viszonylag pozitív megítéléshez képest jelen pillanatban ez a szituáció mind a makrogazdasági szempontok, mind a földrajzi elhelyezkedésünknél fogva jelentenek-e bármilyen kockázatot?
Egyelőre minden hitelminősítő nagyon óvatosan áll a kérdéshez. Ugye alapvetően ők is azt látják, hogy kiszámíthatatlan a helyzet, és eddig, amik érkeztek vélemények, azok is azt erősítették, hogy nem mernek igazán egyelőre véleményt mondani egy-egy országról. Nem látják a helyzetet, tehát az egész régióban ugyanazt látjuk, mindenhol helyben hagyták jelen pillanatban a kilátásokat is, illetve magát a hitelminősítői besorolást. Mindenhol elhangzik az, és ez nyilván Magyarország esetében a legfontosabb, hogy bizony a költségvetési fegyelem rendkívül fontos. Ugye Magyarországnál ez ezért kiemelt kérdés, mert a régión belül Magyarországnak van a legmagasabb államadósság rátája, tehát mi vagyunk a leginkább kitéve ezeknek a költségvetési problémáknak. Na már most én azt gondolom, hogy az idei év második felében, amikor jönnek a hitelminősítők, elsősorban itt ősszel lesz majd nagy üzem ebben a tekintetben, már látni fogjuk, hogy mi történt a választások után a magyar gazdaságban. Én szerintem elkezdődik itthon is egy költségvetési kiigazítás. Nem kell nagyon-nagyon erőteljes változásokra gondolni, de mindenképpen valamelyest meg kell próbálni a költségvetést a jelenlegi valósághoz igazítani, ugye az emelkedő energiaárakhoz, a különböző árstoppokhoz, illetve az azok által okozott különböző költségvetési problémákhoz. És nyilván attól fog függni itt a hitelminősítői besorolás, hogy mennyire sikerül kezelni ezt a költségvetési kérdést. Én bizakodó vagyok, azt mondanám, hogy nem lesz idén leminősítés, de hogyha a kormányzat mondjuk legyen az bármely, vagy érkezem bármely oldalról, hogyha a kormányzat késlekedik majd kiigazítani a költségvetést, és ez fenntarthatósági, költségvetési fenntarthatósági problémát jelent, én azért elképzelhetőnek látok egy negatív kilátást, tehát nem leminősítést, de benne van a pakliban az, hogy némely hitelminősítő negatív kilátást tesz a magyar hitelminősítéshez.
Köszönöm szépen, Péter, szerintem tök izgalmas volt egy kicsit így lehetőséget kapni arra, hogy megfogalmazzunk kérdéseket, hogyha nem bánod, akkor máskor is veled tartunk valamilyen formában, és a többi egyébként rendkívül izgalmas témát fogjuk majd boncolgatni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!